Mohamed tényleg 15 nővel házasodott össze? Valójában engedélyezett a több nőség az iszlámban? És mit gondolnak erről a mai muszlimok? Ahlan wa sahlan, üdvözöljük benneteket a Közel-Kelet podcastben. Én vagyok Köves Salom, tartsanak velünk! Nos, Mohamed valójában 15 nővel házasodott össze élete során, és vannak olyan hagyományok is, amik szerint Mohamednek több férfival egyenértékű nemi képessége is volt. A 15 feleségéből 6-tól viszont el is vált, és köztük néhánytól nagyon rövid idővel az esküvő után. Ezen felül, annak ellenére, hogy ő valójában 15 nőt vett el feleségül, mégsem engedte, hogy közeli barátja és a muszlim birodalom későbbi vezére, Ali bin Abu Talib, ez volt a neve, aki amúgy a lányának volt a férje, nem engedte meg neki, hogy ő újabb feleséget vegyen el, mondván, és idézem, ami neki fáj, vagyis a lányának, nekem is fáj. Szóval, így élt Mohamed a saját magánéletében, de mit is mond a Korán és az iszlám jogrendszer a több nőségről? Bár Mohamed 15 nőt vett feleségül, és nem engedte, hogy a veje, Ali, több mint egy feleséget vegyen el, mégis a sharia, az iszlám jogrendszer szerint egy muszlim férfinak legfeljebb 4 felesége lehet egyszerre, feltéve, hogy minden feleségével egyenlő bánásmódban részesíti őket, a rájuk fordított pénzügyi kiadások, a ruházatuk, az intim szükségleteik és minden más olyan anyagi dolog tekintetében, ami az ő hatalma alatt áll. Viszont az érzelmileg nem kell egyenlő bánásmódban részesíteni őket, vagy azonos mennyiségű szeretetet adnia nekik, minden feleségének egyenlően, mivel ez valójában lehetetlen. Ezen kívül az iszlámi jog nem írja elő az első feleség beleegyezését sem egy újabb feleség elvétele megengedéséhez. Ez a kijelentés a Korán 4. fejezetének, a Surat Nisa nevű fejezetnek a 3. verséből származik, ami a következőképpen szól. Ha attól féltek, hogy nem tudtok méltányosan bánni a női árvákkal, akkor házasodjatok meg a nektek tetsző nőkkel. Lehet 2 feleségetek, vagy 3, vagy 4. Ha pedig attól féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni egyszerre többhöz, akkor vegyetek feleségül csak egyet, vagy elégedjetek meg azzal, ami a jobbotok birtokol. Ezzel tudjátok leginkább elkerülni azt, hogy igazságtalanul cselekedjetek. Persze a mai nyugati világban a többnőjűséget nagyon negatív dolognak tartják, és azt is tudjuk, hogy az olyan társadalmakban, ahol elterjedt a többnőjűség, az sok olyan jelenségekhez tud vezetni, ami nagyon sok nőknek óriási kárt okoz, mint például a kiskorúak házasságba kényszerítése, vagy a női körülmetélés. Persze a mai nyugati világban a többnőjűséget nagyon negatív dolognak tartják, és azt is tudjuk, hogy az olyan társadalmokban, ahol elterjedt a többnőjűség, ott sok olyan, vagy a többnőjűség olyan sok olyan jelenségekhez tud vezetni nagyon gyakran, ami nagyon sok nőnek óriási kárt okoz, mint például a kiskorúak házasságba kényszerítése, vagy a női körülmetélés. Ezek a jelenségek azért válnak gyakoriakká, mert a többnőjűs házasságokban a férfi gyakran képtelen valójában kielégíteni az összes feleségének az igényeit egyenlő módon, és különösen amúgy a érzelmi igényeit. És ez a dolog az sokszor megnöveli a férjek félelmét attól, hogy feleségeik esetleg megcsalálják őt, és ezt a dolgot próbálják a fent említett szörnyű eszközökkel megakadályozni. Ennek ellenére a muszlim irodalom több indokot is felsorol a többnőjűség engedélyezésére. Az első az a szegény vagy a özvegy nők jólétének a biztosítása, akik nehezen találnak férjet, mivel özvegyek vagy szegények, és általában nem mindenki szeretne özvegyel vagy szegényel sajnos összeházasodni. És ha már egy házas férfi feleségül vesz egy ilyen nőt, az tulajdonképpen megmenti őt, és így biztosítja számára a gazdasági és az ő gazdasági és nemi biztonságát. A második indok, amit sokszor szoktak felsorolni, az a muszlim népesség növelése, mivel ha egy férfi több nővel házasodik össze, az több gyerek, és így a muszlim népesség az így továbbá növekszik. És a harmadik érvelés, ami az is nagyon elterjedt, az az, hogy a többneműség az segíthet az erős nemi vágyakkal rendelkező férfiaknak. Ha nem lenne lehetőségük ezeknek a férfiaknak több feleségeket elvenni, akkor amikor nem lehetnek intimitásban a feleségükkel, például menstruáció vagy szülés után, akkor elveszíthetik az önuralmukat, és esetleg megcsalhatják a feleségüket, ami sokkal súlyosabb dolog. És így a több feleség engedélyezése az tulajdonképpen a házasságtörés megelőzésének egy módja. A negyedik érv az az, hogy a háborúk miatt a világon sokkal kevesebb nő van, mint férfi, és ezért a többneműség tulajdonképpen megmentheti azokat a nőket, akik nem találnak férjet, és nem találnának férjet akkor sem, nem találnának férjet, hogyha a poligámia nem lenne megengedve. Ez az érv, legalábbis a mai korra vonatkozóan, eléggé megkérdőjelezhető, mivel napjainkban a 15 és a 64 éves közötti emberek közül 52 millióval több férfi van, mint nő, és a legtöbb muszlim országokban a férfiak és a nők aránya még jobban a férfiak irányába billen, mint ami a világban az átlag. Oké, akkor azt megértettük, hogy az iszlám valójában megengedi a többneműséget, de hogyan is gondolkodnak és cselekednek a mai muszlimok? Akkor manapság is a muszlimok túlnyomó többsége a többneműséget megengedetnek tartja, de nagyon sokan mégsem tartják a többneműséget ajánlatosnak, főleg a mai modern világban. Sokan úgy vélik, hogy az iszlám által megengedett többneműséget azt Mohamed korának történelmi kontextusában kell értelmezni, amikor sok nőnek nem volt más választása, és a szükségleteik kielégítésének egyetlen módja az volt, hogy egy már házas férfihez menjenek feleségként. Történelmileg is a többneműség szinte kizárólag csak a nagyon-nagyon gazdagok, vagy a királyi családtagok kiváltsága volt, és a történelem során a muszlim lakosság túlnyomó többsége csak egy nőt vett el feleségül. Méghozzá a muszlim világ bizonyos időszakaiban és társadalmi rétegeiben a több feleséggel rendelkező férfiakat nagyon-nagyon negatívan ítélték meg, és nagyon negatív szemmel nézték őket. Oké, de mi a jogi helyzete viszont a többneműségnek a mai muszlim országokban? Több országban, mint például Szaúd-Arábiában, a többneműség az teljesen legális, de mégis van két muszlim ország, ahol a többneműség be van teljesen tiltva. Az első az Törökország, ami 1926-ban tiltotta be a többneműséget, és ez volt az első muszlim ország, ami ezt megtette. Hozzá kell tenni, hogy ezt nem vallási okból tette, hanem ez része volt annak a törekvésnek, hogy Törökországot egy modern, nyugatias országgá alakítsák ká, amit Mustafa Kemal Atatürk, a modern török köztársaság alapítója és akkori elnöke vezette. Tunézia azonban, szemben Törökországgal, mégis vallási okokból tiltotta be a többneműséget, azzal érvelve, hogy a Korán igazából nem támogatotta valójában a többneműséget, és látjuk is, hogy négy feleségre korlátozta a feleségek vevésének szabadságát, és ugye nem tiltotta be teljesen a többneműséget, viszont abban az időben ez nem volt igazából kivitelezhető, de elég egyértelmű, hogy a cél mégis az volt, hogy a jelenség idővel eltűnjön a világból. Ezen felül a Korán egyenlő bánásmódot követel minden feleséggel szemben, ami gyakorlatilag lehetetlen. Törökország és Tunézia mellett, ahol teljesen betiltották a többneműséget, több muszlim országban, mint például Egyiptomban, Irakban, Jordániában, Marokkóban és még néhány országban, ugye nem tiltották be teljesen a többneműséget, de mindenféle törvényi korlátozásokat vezettek be. Például azt, hogy jogilag szükséges az első feleség beleegyezése ahhoz, hogy a férje újabb feleséget vehessen el, és néhány országban ehhez a vallási hatóságok külön engedélye is szükséges. Eddig tartott a mai fejezetünk, ha élveztétek, iratkozzanak fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, kövessenek Spotify-on, Apple Podcast-en, Facebookon, Instagramon, mindenhez van lent a leírásban link. Máj szelelmé, és a viszontlátásra a következő fejezetekben.